Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF Kupa. Csúcskézilabda egy helyen, Töményen, Ágai Kis András és Borsos Attila előadásában, a Kézi Vezérlésben, a Sport TV és a 24.hu közös podcastjában.
Sziasztok, ez itt a Kézi Vezérlés, a Sport TV podcastje, kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással, és hadd kezdjem egy köszönömmel. Köszi, hogy ennyien hallgatjátok Háfra Noémival készült beszélgetésünket a Kézi Vezérlés extrában. Őszintén szólva, én már ott a beszélgetés közben gondoltam, hogy ennek lesz vízhangja, csak reméltem, hogy ekkora, és hogy összességében ilyen pozitív, bárhogy negatívat is mondjak egyébként, én tényleg nem szoktam nagyon kommenteket olvasni erről, egyébként beszélgettünk Noémivel is, hogy ő vajon szokott-e, de most azért úgy kíváncsi voltam, hogy vajon ez hogy csapódik le az emberekben, és természetesen tisztelet a kivételnek, sőt, hát nagyon sokan voltak, akik egy kicsit mögé gondoltak az egész sztorinak, de egyszerűen félelmetes, hogy mennyi fröcsögő, rosszindulatú, hát nem is igazán tudom a jelzőket sorolni, hozzászólást olvastam. Nyilván olyan emberektől, akik valószínűleg meg se hallgatták egyébként magát a hosszú beszélgetést, hanem egyszerűen csak tel is tele vannak indulattal, és ezen úgy időről időre meg tudok lepődni, pedig már lehet, hogy már nem kéne.
Hát én azt gondolom erről, hogy ez a riport egy fiatal lánynak a őszinte gondolatait tartalmazta, aki ezt nem tudja megérteni, és nem tudja pozitívan kezelni, annak biztos, hogy másképp jár az agya, és biztos, hogy inkább az indulat vezérli, ami az irítséget.
De honnan van egy irítség az emberekben? Miért?
Hát azért, mert ugye egy ilyen játékos végül is 23 éves korára olyan anyagi körülményeket teremt magának, ami az emberek 99%-át, vagy nem tudom hány százalékát nem tudják elérni. De hát azt hiszem, hogy ez...
10 méterről felugorva se tudnak győztes gól dobni a németeknek, tehát hogy ez ilyen egyszerű, nem? Hogy...
Hát igen, meg az életben azért vannak más olyan emberek is szerintem, akik sok pénzt tudnak keresni.
De ez arról nem beszélve, hogy attól még együtt lehet érezni valakivel, mert meg lehet érteni az érzését.
Igen, mondani, tehát...
Mert több pénzt keres, mint én. Tehát...
Meg azt hiszem, ez a dolog, ez annyira nem a pénzről szólt, ez annyira emberi volt, hogy aki ezt nem érti, annak nem kell nagyon szerintem a sporttal foglalkoznia, mert,
de épp ezt
mert azért ez erről szól igazából.
Hogy én, ahogy itt tényleg csak beleolvasgattam, aztán gyorsan abbahagytam, de tényleg meggyőződésem, hogy a többség nem hallgatta meg. Tehát úgymond sommás lesújtó véleményt, gyakorlatilag indulatos, agresszív, lesújtó véleményt, hogy valószínűleg meg sem hallgatta a beszélgetést, hanem egyszerűen zsigerből ez jön. Na jó, lépjünk túl, mindegy, tök jó, hogy ennyien hallgattátok, és meggyőződésem, hogy a többség azért mögé gondolt, és egy árnyaltabb képet kapott valakiről, akit jól ismerünk, szeretünk, és azt kívánjuk, hogy teljesedjen ki a kézilabdapályán.
Az biztos, hogy szerintem az, amit az elején beszéltünk vele, az nagyon igaz, hogy a játékosoknak az egy komoly lehetőség, hogyha olyan közegben és olyan tartalommal és hosszúsággal tudnak beszélni a saját érzéseikről, meg gondolataikról, ahol ki tudják magukat normálisan fejezni. Mert azért a médiában nem olyan egyszerű. Úgyhogy szerintem ez a beszélgetés ebből a szempontból volt nagyon jó, hogy tényleg el tudta mondani, amit gondol. Most azt lehet nem szeretni, lehet egyetérteni, nem egyetérteni, de szerintem nagyon sok sportoló küzd abban, hogy alapvetően félreismerik az emberek, mert csak azt látják, amit a pályán nyújt adott esetben, vagy nem nyújt, és egy-két ilyen nyúlfarknyi nyilatkozatból vannak lekövetkeztetéseket a személyiségükre.
És hogy még egy tanulságról vagy gondolatról beszéljünk, ami nekem leginkább lecsapódott itt pár óra, pár nap elteltével, hogy, hogy mennyire oda kellene figyelnünk az értékeinkre, és most itt nem csak, sőt nem elsősorban nyilván magunkra, újságírókra gondolok, hanem a szakemberekre, az edzőkre, akik ezekkel a gyerekekkel, emberekkel, mert ezek ők gyerekként kerülnek tulajdonképpen a kezükbe, aztán kisfelnőttek lesznek, burokban élő, ráadásul élsportoló kisfelnőttek, hogy ezekkel mennyire körültekintőbben kéne bánni, és mennyire figyelni rájuk, mert itt azért nagyon nagy veszélyek leselkednek a luxusnak számító anyagi körülmények mellett.
Igen, és azért ennek nincs sok köze egyébként a luxusnak számító nincs anyagi körülményekhez, mert a nagyon sok játékost ugyanígy tönkretettek, amikor még nagyon kevés pénz volt a sportágban, vagy jóval kevesebb. Tehát ez a kettő így nem függ össze, viszont abban nincsenek illúzióim, hogy azok, akiknek el kéne gondolkodni azon, hogy kéne megvédeni jobban a játékosokat ezektől a szituációktól, azok nem ismernek magukra, hanem mást hibáztatnak. Úgyhogy ebből a szempontból nem vagyok igazán optimista.
Hát ezt osztom, sajnos, őszintén szólva, mert szerintem ennek a beszélgetésnek is mondjuk, hogy volt címzettje, és nem vagyok róla meggyőződve róla, hogy célba ért a küldemény. Na, vagy nem is címzettje, hanem érintettje. Jó, beszélgessünk a kézilabdáról a pszichológia után. Attila, mesélj nekem az izraeli férfi kézilabdáról, mert szerintem ez most sokakat érdekel, azt hiszem ebben az országban, hiszen meglehetősen váratlan módon nem Litvániával, hanem Izraellel kell meccselnünk majd a világbajnoki szereplésért, ugye férfi kézilabdáról van szó, mert hogy Izrael oda-vissza megverte a litván válogatottat.
Ez nagyon meglepő egyébként. Azt hiszem, hogy még a szakértők közül sem sokan számítottak erre, mert azért a litván játékosokat valamivel jobban ismerjük, meg egyáltalán a litván kézilabdát. És én magam is azt gondoltam, hogy ezt a párharcot simán hozzák majd a litvánok. Ehhez képest simán hozták az izraeliek, ami azért mindenképpen mutatja, hogy nem lehetnek nagyon rosszak. Megmondom őszintén, hogy az izraeli válogatottat nem nagyon láttam játszani. Egy-két izraeli klubot láttam játszani, akik ugye általában a harmadik számú kupában játszanak. A bajnok csapatuk a másodikban elindul, nem jut túl messze, és aztán ugye a harmadik számú kupában ott vitézkednek kisebb-nagyobb sikerekkel. Alapvetően a játékosaik nagy része otthon játszik, de azért van egy-kettő, aki külföldön. Például, ha jól emlékszem, a Winterthurnak a kapusa izraeli, akit láttunk ugye az Európa Ligában. Úgyhogy én nekem az jutott erről eszembe, hogy hát nyilván meg fogjuk őket verni, meg valahogy tovább jutunk, különösen annak fényében, ahogy játszottunk most a németek ellen, de azért legyen ott egy kicsit a vészjelzés, mert nekem a holland történetre egy kicsit hajaz ez az izraeli, mert a hollandok is ugye gyakorlatilag egy pár éve ilyen teljesen lesajnált csapat volt. Nem tudjuk, hogy pontosan hogy fejlődik az izraeli kézilabda, de azt tudjuk, hogy azért egy csomó olyan szakember dolgozik Izraelbe, olyan származású játékosaik vannak, ugye főleg orosz és balkáni országokból, ahol azért komoly kézilabda kultúra van, tehát nem a semmiből építkeznek.
Tudod, ki dolgozott egyébként Izraelben? Sőt, szerintem izraeli kapitányként is? Drágán Gyukics, aki most még...
Hát azt nem mondjuk, hol nem,
hát természetesen hol, de ott is 2012-től. És emlékszem is, és sőt, szinte biztos vagyok benne, hogy egy izraeli klubnál is dolgozott. Ezt most nem látom a Wikipédián, de majd ennek még utána nézek, mert ez ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy nekem rémlik valami, hogy őt ilyen izraeli klubedzőként, és akkor is meglepően jó kis csapattal dolgozott még valahogy, ez is eszembe jutott. Amit pedig mondtál, az nagyon érdekes, hogy rímel arra, amit Csema Rodriguez nyilatkozott, majd nyilván beszélünk a két német-magyar meccsről is, hogy ő is belenézett a litván-izraeli meccsekbe, és hogy azt látja az izraeliektől, és ez tényleg nem sok jót jelent utána, hogy nem túl magasak, de ilyen nagyon gyors, nagyon jól egy-az-egyező, cikázó játékosok. Na most pont ezzel vertek meg. az EB-n, úgyhogy, és ha valamilyen játékstílus ellen nagyon nehezen tudunk játszani, ez pont ez. Nem?
Hát igen, ez azért mondom, hogy erre azért vigyázni kell nyilván, hogy azért egyénileg nincsenek olyan játékosaik, mint a Luke Steins például, de amennyire én ismerem őket, és korábban játszottam is egyszer-kétszer klubszinten ellenük, ők azért ötvezik az afrikai kézilabdának ezt a rendkívül gyors, erőszakos, kombatív játékát azokkal az Európából érkező elemekkel, amit ugye, ahogy említettem, azok a játékosok hoznak, akik ugye az orosz vagy balkáni kézilabdában nevelkedtek. Úgyhogy ez mindenképpen egy jó kis kézilabdát ad. Ha ez egy meccs lenne, különösen Izraelben, akkor az egy picit mondanám, hogy vigyázzunk. Így is mondom, de azért oda-vissza alapon gondolom, hogy ez menni fog, de fel kell készülni nagyon rendesen, és azért itt az Európa bajnoksággal kapcsolatosan, ugye, hát nem sikerült feltétlenül jól a hollandok esetében.
De szépen mondtad. Jó, mindjárt még rátérünk természetesen a mieinkre, hiszen azért szeretném, ha hosszabb időt szentelnénk ennek, de gyorsan még két eredményről ejtsünk szót. Egy, Görögország-Bosznia, a görögök simán kiverték a bosnyákokat, és ami még ennél is meglepőbb, a belgák bejutottak, úgyhogy a szlovákokat az EB résztvevő jó nyilván rendező jogán, de mindegy, meg a szlovák nem egy nagy számcsapat, na de hát a belgáról meg nem is hallottunk. Hát van belga férfi kézilabda. És egyetem a francia emlőjén nevelkedik, vagy a holland? Melyik vonal az, amelyik ott érvényesül?
Hát egyértelműen a francia, ugye Jeremy Silla barátom az edzőjük, aki egy kiváló játékos volt, a Denkerknek volt az edzője korábban, és hát jó pár játékosok ugye ott Észak-Kelet Franciaországban játszik, például ez a Dunkerque-i vidék, úgyhogy hát azért a belgákról el kell azt mondanunk, hogy nem tudom, 2-3-4 éve egyszer megverték a franciákat is egy mérkőzésen. Úgyhogy abszolút nem lebecsülendő csapat.
Hát ez most már.
És ott is fejlődik a kézilabda, párhuzamosan egyébként a hollandokkal nyilván hatással van rá, de inkább, ugye a hollandok inkább a dán, német emlőkön nevelkednek, ahogy mondtad, a belgák inkább a francia kézilabdán. De hát ez is azt mutatja, hogy különösen válogatott szinten azért össze lehet ám rakni ütőképes csapatot, még olyan országokban is, ahol nem feltétlenül magas szinten van a bajnokság, vagy az egész kézilabdázás, mert azért ahhoz az kell, hogy van egy jó edződ, és kell hozzá 15-20 játékos, amikiből mondjuk 10 jó, és avval azért már lehet alkotni.
Hát nagyon kíváncsi leszek. Ők egyébként most már ott is vannak a VB-n, ugye az oroszokkal játszanának, hogy jöttem, hogy a fehér oroszok, de az ugye nincs az a meccs, tehát...
Igen, hát a fehér oroszok egyébként, ha jól emlékszem, akkor a németeknek a nagy segítséget hozták, mert a fehér orosz Feröer meccs lett volna, és a fehér oroszok kizárása után a Feröerrel fognak a németek játszani.
Így van.
Valószínűleg
így van.
Menni fog nekik. A fehér orosz...
Várjál, az a Feröer is. Oké, figyelj, az meg a dán.
Hát jó, de azért jó. A fehér orosz csapat az egy kifejezetten erős válogatott.
Nem rossz az a Feröer, én egyszer-kétszer már nézegettem az eredményeiket, meg az nem rossz kis csapat. Nyilván a németek fognak tovább jutni, ez nem kérdés, de na mindegy, nagyon egyenlítődik ki nekem, ez nagyon tetszik egyébként, hogy olyan csapatok jönnek föl teljesen közép, normál szintre, hát amelyeken mosolyogtunk mondjuk még 10 évvel ezelőtt, hogy kézilabdázó a belgák.
Igen, és hát ugye az a nehéz ezeknek a csapatoknak, hogy a selejtező rendszer miatt nagyon hátulról jönnek, és ha elég például a svájciakra gondolsz, ugye, akiknek már elég jó csapatuk van régóta, de nem nagyon bírnak oda keveredni, mert azért mindig elbuknak ugye egy olyan fázisába a selejtezőknek, ahol összekerülnek egy erős csapata, most azt hiszem a portugálokkal.
Igen.
De biztos, hogy ők is veszélyesek lehetnek bárkire. Úgyhogy ezek közül tudott a holland válogatott valahogy kiverekedni, vagy átverekednie magát ezen a középmezőnyön, hogy ott legyen a legjobban között. És ami szerintem arra, amire nagyon-nagyon kell figyelni, és a szlovákok mondjuk, vagy a románok ezt nagyon jól mutatják, hogy ha egyszer lesüllyedsz ebbe a ligába, akkor onnan baromi nehéz visszajutni. Tehát azért a magyar válogatottnak hihetetlen fontosak ezek a mérkőzések, hogy kijussanak minden egyes EB-re és VB-re, hogy ne kelljen oda visszamenni, hogy adott esetben egy VB-selejtezőn mondjuk meg kell küzdened a portugálokkal, vagy a hollandokkal, vagy olyan csapattal, akitől simán ki lehet kapni, és aztán nem jutsz ki, és újra visszakerülsz a mélyére. Hát tényleg aztán a románok a legjobb erre példa erre, akik azért tényleg jó kézilabda nemzet, és a férfi csapatuk most már évtizedek óta egyszerűen képtelen kijutni bármilyen világversenyre.
Igen. Na jó, nézzük a mieinket, nézzük ezt a két meccset, ugye németekkel játszottunk kétszer Németországban, egy X-1 vereség, de az a vereség is olyan utolsó pillanatos, üres kapus, gólos vereség volt. A németek is egy teljesen tartalékos válogatottal, mi is új kapitánnyal, Chema Rodriguezzel, végül is ez egy jó bemutatkozás. Azt gondolom már, ami az eredményt illeti, meg egyébként én láttam mind a két meccset, voltak benne teljesen jó, klassz mozzanatok, jelenetek, Fazekas Gergő bemutatkozása, szélső játékok, Kovacsics, Pedro, stb. Halvány gőzöm sincs, hogy bármilyen következtetést le lehet ezekből a meccsekből vonni. Ami viszont elképesztően feltűnő volt, nem mint ez a meglepő lenne, tudtuk, hogy senki nem segítette Csema munkáját, tehát még ilyen idéglenes másodedző sem volt, és azóta se tudjuk, hogy mi van a stábbal, pedig most már ugye egy hónapon belül vagyunk a két VB-selejtezőre. Hogy ez nagyon furi, nem?
Hát csak arra tudunk következtetni, hogy egyelőre nem sikerült megegyezésre jutni annak a személyéről, akit kiválasztott a Csema, ha már valakit kiválasztott. Ugye azt azért hallottam, hogy a Harris marad a kapusedző, és a norvég erőléti edző is marad, ugye? Vagy eddig ott volt most. Tehát tulajdonképpen itt a másodedzői pozíció az, amelyik...
Igen, hát, de az nincs.
Hát persze, sőt, és arról beszéltünk múltkor, hogy különösen fontos az általános másodedzői pozícióhoz képest is, hiszen az első évben nem lesz Magyarországon vezetőedző folyamatosan, tehát a másodedzőnek kiemelt szerepe lesz. Én azt hiszem, hogy a mérkőzések, különösen egy barátságos mérkőzésnek a levezényléséhez azért nem kell nagyon másodedző, tehát azt azért megoldja egy jó vezetőedző, de a háttérmunkában nélkülözhetetlen lesz, hogy egy jó segítője legyen. Én nagyon várom, hogy felszálljon a füst, hogy ki lesz az. Mindenesetre ez a két mérkőzés szerintem nagyon jól lett kiválasztva az ellenfél. Tehát idegenbe játszottunk egy olyan német csapat ellen, amelyiknek nagyon-nagy a neve, hiszen német válogatott a súlyos név, de egyáltalán nem olyan a csapatuk jelenleg, amelyik mondjuk a legjobbakkal szintjén van, újjáépített válogatottjuk van. Úgyhogy ez egy jó meccs volt egy olyan csapat ellen, ahol jó játékosok vannak, jó kézilabdáznak, de nincsenek azon a csapat szinten, mint a dánok mondjuk, vagy a svédek, vagy a franciák. Úgyhogy játszottunk velük egy jó meccset, és hát amikor ilyen jól játszunk, meg a szélségünk jól játszanak, támadásban teszem hozzá, mert a védekezés
igen,
sem volt az igazi.
Igen, az megint.
Akkor sajnálhatjuk igazán ezeket az EB pillanatokat, hogy nem játszottunk egy kicsit szélesebb taktikai repertoárral. És óhatatlanul az jut eszembe, hogy valószínűleg, hogy borzasztóan hiányzott, hogy a Csema nem volt ott a felkészülésnek az utolsó szakaszában.
Hát ezt tudjuk, igen.
Mert
igen.
Talán akkor másképp
lett volna a dolog. Igen, igen.
De az megmondom őszintén, hogy egy picit megzavart, tehát az ő mondatai, oké, persze, új szövetségi kapitány, valamit kellett mondania, de szerintem azért egy picit félrevezet minket, meg saját magát is, hogyha azt mondja, hogy az EB nem volt semmi gond, csak az a pár meccs, hát az a néhány gól az nem ide ment, hanem oda ment.
Jó, hát szerintem pontosan tudja, hogy nem így van.
Úgyhogy ez...
Nem, akkor baj van. Akkor baj van.
Na, azért mondom.
Egyetértünk. Hát, mert a véde... Tehát igen, most mondtad az EB-t, hogy valóban nem volt elég jó a taktikai repertoár, de ha sokkal jobb a védekezésünk, akkor ilyen taktikai repertoárral is tovább jutottunk volna, és a védekezésünk most ugyanannyira nem működött, mint akkor. Tehát ott vannak az igazán komoly problémák, az látszik.
Igen, a taktikai repertoárban ugye nyilván a védekezés is beletartozik.
Igen.
Akármennyire is azt gondoljuk, hogy a taktika az azt jelenti, hogy milyen figurákat játszott támadásban, a taktikának igen, alapvető része a védekezés is, mert ott is
jó, de az most komoly
stratégiai elvek szerint kell működni. Úgyhogy igen, ebben volt probléma, hol túlságosan a beállóra koncentráltunk, és akkor messziről hagytuk őket lőni, hol kiszaladgáltunk rossz ütembe az átlövőkre, és akkor meg a beálló, különösen a góla ugye sok labdát kapott. Hát ebben nagyon nagy munka lesz, és itt most újra azt mondom, hogy a másodedzőnek a szerepe az arra kíváncsi vagyok, mert szerintem a Csema alapvetően, ugye, mint irányító játékos, a játékos múltjából táplálkozó taktikai tudása, az inkább a támadásra vonatkozik, nem véletlen volt szerintem ez a trió is, mert a védekezéssel a Nagy Laci foglalkozott inkább, gondolom én, de hát ezt nem tudjuk, vagy a Gulyás István. Tehát valami olyan másodedző kéne, aki ott volt a tűzben a középső védőposztokon, és leosztott egy-két pofont, és el tudja mondani a fiúknak, hogy mit, hogy kell csinálni.
Hát nagyon kíváncsian várjuk, hogy mikor lesz stáb, hát előbb-utóbb nyilván lesz. Na, és akkor térjünk rá a hétvégi, most már élet-halál női bajnokok ligája mérkőzésre, mert hogy ugye jön a kieséses szakasz, Ljubljana Fradi, és még pár héttel ezelőtt is, amikor már tudtuk, hogy Ljubljana Fradi lesz, akkor is egy kicsit ugye féltettük a Fradit ettől a párharctól, mert a Ljubljana egy kiszámíthatatlan csapat, amely azóta megerősödött Anna Grosszal és Tatjana Brinovicsal. Ami viszont azt jelenti, hogy ez a Ljubljana már nem az a Ljubljana, amelyikkel a Fradi összekerült. De vajon most akkor mennyire kell cidriznünk?
Lehet, hogy nem értesz egyet, amit mondok, de szerintem ez talán jobb is így.
Tényleg?
Igen, mert én attól féltettem a Ferencvárost, hogy mint a tavalyi Budućnost elleni párharcban, hogy hát azért mindenki azt mondja, hogy jó, hát ezeket azért meg kell verni. És ez egy nagy teher a játékosokon, ezt már sokszor bebizonyították, különösen a fradisták. Azzal, hogy érkezett ez a két játékos, felértékelődött a Ljubljana jelenlegi presztízse. Nem biztos, hogy játékban ugyanannyit értékelődtek föl, mint presztízsben. És te is azt mondod egyből, hogy hát megváltoztak az erőviszonyok, és ez szerintem pszichológiailag segíthet a Ferencvárosnak, mert egy picit kilépnek abból, hogy na hát itt nekünk muszáj nyernünk, mert ez egy gyenge Ljubljana, mi meg erősek vagyunk. Most már úgy tudnak neki menni, hogy hát ez egy egyáltalán nem nehéz, vagy nem könnyű Ljubljana. Itt van az Anna Grosz, itt van a Brunovics. Viszont ugye azért azt se felejtsük el, hogy a Fradi is erősödött az Edvics leigazolásával. Tehát azért a védekezésben ő egy nagyon komoly adó a ferencvárosi edző kezében. Anna Grosz valóban olyan játékos, hogy képes egy meccsen akár 10 gólt is lőni, de az is igaz, hogy amikor ő játszik, akkor a csapatának a játéka mindig megbillen egy picit, mert ugye mindenki az ő keze alá próbál játszani. Na most ezt nem tudom, hogy a Ljubljana hogy fogja kezelni, hogy az a játék, ami eddig volt nekik, az mennyire fog megtörni attól, hogy van a Grosz. A Brunovic nem hiszem, hogy olyan nagy jelentőségű, hiszen a beálló pozícióban eddig is jók voltak a szlovénok két kiváló fiatal szlovén beállósuk van. Talán a védekezésben a Brunovic az azért erősítés jelent nekik.
Meg fogsz lepődni, mert teljesen egyetértek veled. Azt nem tudom, azt meg nem látom át eléggé szakmailag, hogy oké, felmértük, hogy ez most már nem egy gyenge Ljubljana, de most így a Fradi erősebb-e, mint a Ljubljana, ezt nem tudom, ezt meg fogjuk látni. A papíron valószínűleg valamennyire igen. És egy picit én az Edwidge-et tudom, hogy én nyugtával dicsérjük a napot. Igen, papíron erősödött a Fradi, én erről még mindig nem vagyok 100%-osan meggyőződve, hogy ez valós erősítés. Ez a mostani Edwidge ebbe a mostani Fradiba ennyi idő alatt valós erősítést jelente, de nagyon szurkolok neki is, meg az egésznek, mert nagyon jó lenne egy éles Fradi Vipers-t látni a Final Four bejutásért. Az nagyon.
Nyilván, tehát... Szóval továbbra is a helyzet az az, hogy muszáj nyerni. Csak nem egy olyan szituációban, ahol egy gyengének mondott, vagy gyengébbnek mondott ellenfél van. És egyébként azt hiszem, hogy az Anna Grossnak a játéka, tehát itt a Januri Kingának lesz óriási szerepe. Mert a Gross...
Aki nagyon jól véd hétről.
Igen. Tehát jól. Itt az ő lövéseit messziről kell leszedegetni. Nem nagyon lehet úgy ellene védekezni, hogy ne tudjon kapura lőni, az ilyen, mint a Neágú körülbelül az a kategória, ha akar, úgy is fog lőni. Az a kérdés, hogy milyen hatékonyan, és az pedig azért nagyon sokban a kapuson fog múlni, úgyhogy azt hiszem, hogy szerintem a Kingi mostanában az Anna Grosszal kell és fekszik, és elemzi a lövéseit, úgyhogy... Ez szerintem nyilván egy picit megváltoztatta a taktikai feladványt a Fradinak. Hozzáteszem, hogy egy olyan posztra érkezik, ahol egyébként volt játékosuk jó, hiszen a Sersen Ugolen kifejezetten jó játékos, és a Varagic is egy jó jegyzett balkezes lövő, szélső lövő.
Na jó, szombaton tehát. Jújjon a Fradi, és akkor gyorsan távirati stílusban aztán egy-egy mondatot fűzzünk hozzá. Albek Anna Mosó-Magyaróvár Metzingenből mit szólsz? A Fradit visszautasította ez, meg sőt a Dortmundot is, érdekes döntés, miközben a Debrecen nagyon könnyedén győzött Mosó-Magyaróváron, hozzáteszem a kvázi bronz meccsen, bár ez ilyen kvázi, mert valószínűleg anélkül is behúzták volna, de nagyon egyértelmű volt a győzelem. Mit szólsz hozzá?
Hát azt, hogy úgy tűnik, hogy az a Mosó-Magyaróvári projekt, ahogy szokták hívni, az azért megy előre, és a jövőre építkeznek. Az Albek Annával nyilván ez a céljuk, mert jelenleg nem akkora erősítés, hogy majd ő megváltoztatja a világot, de abszolút benne van a pakliban. És gondolom, egy olyan csapatba akart menni, ahol megfelelő lehetőséget kap. A Ferencvárosban nem nagyon látom, hogy játszott volna elég sokat. Ha ott lehet. Van a Stolle is, meg a
Klujbel. Hát lehet, hogy ő se látta.
Igen. Úgyhogy a Dortmundot meg nem tudom, de lehet, hogy pénzügyi háttere is van a dolognak.
Igen. Na, és mit szólsz, hogy... Konkoly Csabával szerződést bontott a Gyöngyös, bár ugye tudjuk, hogy ő megy a kis Veszprémhez jövőre, de nem várták meg a szezon végét. Megingott a bizalom, hogyha jól olvasom. És a nagyon érdekes az, hogy viszont a kis Veszprém, nem Bál kis Veszprém, még mindig nem adott ki hivatalos közleményt, hogy már nem Tombor Csaba az edző, pedig már hetek óta nem Tombor ül a kispadon, hanem Hol Éles Józsi, azt hiszem, hogy Éles Józsi, Danyi Gábor otthon segíteni, de még mindig nem lehet hivatalosan tudni, hogy mi történt.
Hát ez számomra egy teljesen abszurd történet. Tehát én megmondom őszintén, egy szót sem értek a gyöngyösi közleményből, hogy most ki, mikor, hogy romlott meg a kapcsolat, de mondjuk azt értem, ami lehet ott a szituáció, hogy ez egy lehetetlen állapot, ami így kialakult, hogy tulajdonképpen a Veszprém ugye felajánlotta a Konkolynak, hogy most már menjen oda, de közben volt egy Veszprém Gyöngyös meccs, ahol nyert egy góllal a Gyöngyös.
A Gyöngyös nyert egy gólt.
Igen, nehéz helyzetbe hozza a Veszprémet. Szóval elképzelhető, illetve biztos, mert különben nem döntött volna így a gyöngyösi vezetőség, hogy ott valami nincs rendben, de maga ez a szituáció, meg én nem is értem a Veszprémet se igazából, tehát itt a Józsi szerintem egy kicsit elvitte a hévőt a különböző ügyekben, hogy nem rúgta ki az edzőjét, de nincs ott. Igen. El akarta hozni a másikat, aki még szerződés alatt van, de aztán meggondolta magát, mert ugye így volt a Gyöngyös közleményben, hogy most nem megy végül is oda a Gyöngyös, illetve a Gyöngyösről a Konkoly. Hát minden esetre szerintem a Konkoly Csabának a legrosszabb jelenleg, mert belekerült egy olyan történetbe, ami biztos, hogy iszonyú kellemetlen neki, mert jó sokáig dolgozott Gyöngyösön jó eredménnyel, és ahhoz képest úgy kell távoznia, hogy láthatóan megromlott a kapcsolat a játékosaival, és az mindig a legrosszabb. Tehát az, ha egy klubot elhagysz, és gondod van az elnökkel, vagy a polgármesterre, vagy bárkivel, akkor az nem az túléled. De hogyha úgy jössz el, hogy a játékosokkal nem volt jó a kapcsolatod, azt viszed magaddal sokáig. Nem tudom, hogy így van-e egyébként, mert lehet, hogy aztán ez nem pont így van, de a közlemény erre utal. Szóval ez biztos nem lehet most jó a Konkoly Csabának, és szerintem baromira izgulhat, hogy nehogy kiessen az új csapata, mert azért 4 pont választja el, ha jól láttam a kieső helytől.
Meleg még.
Itt bármi történhet a végén nagyon komoly meglepetések is szoktak születni.
Szoktak, ilyen ez a magyar kézilabda. Na de hát ezért is szeretjük. Ez volt már a kézi vezérlés, a mi kis podcastunk. Köszi, hogy hallgattatok minket, jövünk a hétvégén extrával, még nem tudjuk, hogy ki lesz benne. Tervezzük Barta Csaba megszólaltatását, amikor ő lehetőséget lát, akkor beszélgetni is fog velünk, van egy ígéretünk tőle. Várjuk, mert hát nagyon kíváncsiak leszünk, hogy mi történik Győrben is, erről most még nem is beszéltünk, de nem is tudunk semmi újat. Reméljük, hogy majd ott is lesz fejlemény. Köszi, hogy hallgattatok minket.
A műsor a Béton partnere.